Kedves gyülekezet, a bírák sorozat utolsó előtti állomásánál vagyunk, jövő héten ér véget. Valaki kisebb hurrákat mond, más pedig sajnálja, vagy a kettő között. Minden esetre Izrael történetének egyik legnehezebb, Isten népe történetének egyik legsötétebb időszakában vagyunk, és a bírák könyve 20. fejezete van most így velünk. Hogy látjátok, a kivetítőn a fejezetnek válogatott versei, az első részet egy az egybe felolvasom, és utána pedig azokat a verseket emelem ki, amelyek azokat a pontokat, fordulópontokat, vagy a veszteségeket, az emberi veszteségeket jelzik, amik ebben a fejezetben lévő háborúban vannak, az ilyen stratégiai lépéseket nem emelem most ki. És szeretném előjáróban elmondani, hogy ugye egy ilyen igehirdetés sorozatot azt augusztus végén, szeptember elején rakunk össze, és az, hogy 2026. március 1-én mi lesz a világban, azt nem tudjuk. Szóval az éppen aktuális háborús konfliktusok, tehát ez az igehirdetés nem azért van most, meg ez a textus, mert éppen az van a világban, ami, hanem hát történetesen lehet, hogy lesznek hasonlóságok. Hallgassuk ilyen füllel, hát ha Istenünk üzen ezen keresztül is, és bátorít bennünket, és tanít. Szóval elérkeztünk ehhez a mostani fejezethez. Hallgassuk hát így a Bírák könyve 20. fejezetének válogatott verseit. Izrael fiai valamennyien kivonultak, és összegyülekezett az Úrhoz Micpába egy emberként az egész közösség, Dántól Beérsebáig, meg Gileád földjéről is. Az egész népnek, Izrael valamennyi törzsének a vezetői előálltak Isten népének a gyülekezetében, amely 400 000 kardforgató gyalogos volt. Meghallották a benjaminiak is, hogy Izrael fiai fölvonultak Micpába. Izrael fiai ekkor ezt mondták: beszéljétek el, hogyan történt ez a gaztett. Megszólalt a lévita, a megölt asszony férje is ezt mondta: bementem a benjamini Gibeába, én is a másodfeleségem, hogy megszálljak ott éjszakára. A gibeai polgárok azonban rám támadtak, és éjjel körülvették miattam a házat, engem akartak meggyilkolni, aztán másodfeleségemmel erőszakoskodtak úgy, hogy belehalt. Ezért fogtam másodfeleségemet, földaraboltam és szétküldtem Izrael örökségének egész területére, mert fajtalan és csalázatos dolgot követtek el Izraelben. Ti mindnyájan Izrael fiai vagytok, tartsatok tehát nyomban tanácsot ebben az ügyben. Erre az egész nép egy emberként felállt, és azt mondta: senki se menjen a sátrába, és senki se térjen haza, mert most ez a teendőnk Gibea dolgában, sorsot vetünk ellene. Megbízunk 10 embert 100 közül, 100-at 1000 közül, 1000-et 10 000 közül Izrael mindegyik törzséből, hogy szerezzenek útravalót a hadinépnek, azután megtámadjuk a benjamini Gibeát, és elbánunk vele, amiatt a gyalázatos dolog miatt, amelyet elkövetett Izraelben. Így gyülekezett össze együttesen egy emberként minden izraeli férfi a város alá. Izrael törzsei embereket küldtek Benjamin egész törzsébe ezzel az üzenettel: micsoda gaztett történt ti nálatok? Most azért adjátok ki azokat az elvetemült gibeai férfiakat, hogy megöljük őket és takarítsuk ki a gonoszt Izraelből. De a benjaminiak nem akartak hallgatni Izrael fiainak, testvéreiknek a szavára. A benjaminiak összegyűltek városaikból Gibeába, hogy fölvegyék a harcot Izrael fiaival. Azon a napon 26 000 kardforgató embert számoltak össze a benjaminiak a városokból, Gibea lakosain kívül, ahonnan 700 válogatott embert számoltak össze. Ebből az egész hadinéből 700 válogatott ember balkezes volt, ezek mindnyájan hajszál pontosan tudtak paritjázni, sohasem hibáztak. Az izraeli férfiakat is összeszámolták, Benjaminon kívül 400 000 kardforgató embert, csupa harcedzett férfit. A benjaminiak kivonultak Gibeából, és leterítettek azon a napon 22 000 izraeli embert. Kivonult ellenük Benjamin Gibeából a második napon is, és leterítettek Izrael fiaik közül újabb 18 000 embert, akik a kardforgatásban mind járatosak voltak. Majd fölvonultak Izrael fiai a benjáminiak ellen a harmadik napon, és csatarendbe álltak Gibeánál, mint azelőtt. A benjáminiak is kivonultak a néppel szemben, és elszakadtak a várostól. Megint elkezdték vágni a népet, mint azelőtt, és halálra sebeztek mintegy 30 izraeli embert a nyílt mezőn és az országutakon, amelyek közül az egyik Bétel felé, a másik Gibea felé vezet. Izrael fiai azon a napon a benjáminiak közül 25 100 embert pusztítottak el, akik a kardforgatásban mind járatosak voltak. A lesben állók pedig sietve betörtek Gibeába, benyomultak a lesben állók és kardélre hányták az egész várost. Amikor tehát az izraeliek meghátráltak a csata közben, és Benjamin elkezdte vágni őket, halálra sebeztek az izraeliek közül mintegy 30 embert, mert ezt gondolták, nagyon megverjük őket, mint az első ütközetben. Így esett el 18 ezer benjamini férfi, csupa vitéz férfi. Az izraeliek pedig újra benjaminiak ellen fordultak, kardélre hányták a városba lakó embereket, állatokat, mindent, amit csak találtak. Az ott található városokat is mind lángba borították. Kedves gyülekezet, az elmúlt vasárnap a Bírák könyve 19. fejezetéből arról volt szó, hogy milyen az, amikor az Isten népe elszakad a szövetségtől, a bálványimádás gyümölcse, a sötétség, az Istentől való elszakadásnak a gyümölcse az, amit látunk az előző fejezetben, szörnyű történések voltak velünk. Milyen az, amikor a bűn miatt az ember tárgyiasul, elveszíti emberi méltóságát, identitását, nem lesz arca abban a történetben, ugye nincsenek a szereplőknek nevei, és ebben az elveszettségben miben torzul. Ma pedig az van előttünk a 19. fejezet folytatásaként, hogy mivé lesz a közösség Isten nélkül. Hogyan pusztul a közösség, és hogyan gyűrűzik tovább az egyéni bűn, a hazugság és a hamis büszkeség. Járjuk végig a történet fő pontjait, és keressük Isten üzenetét és a megoldást, hogy hogyan lehet kiutat találni az ilyen mélységekből. Úgy olvastam fel a textust előttetek, hogy kiemeltem az igéből azokat a pontokat, ahol az emberi veszteségeket adja hírül a Szentíró. Ha igazak ezek a számok már, mint a mértéke nagyjából, vagy becslések szerint, akkor a pusztulás mértéke, akiket elsodort a harag, a gyűlölet, 83.130 ember, plusz a városok és a városok lakossága. Talán amikor hallunk mindenféle háborús híreket, meg ugye ma már tényleg egy kattintása van bármilyen fegyveres konfliktus, lehetséges, hogy immunissá válunk erre, és azt gondoljuk, hogy hát sajnáljuk, de hát ilyen a világ. Mégis a pusztítás mértéke irdatlan és embertelen. Milyen út vezetett idáig? Menjünk végig a történetnek, a fejezetnek a főpontjai. Azt látjuk, hogy úgy indul a fejezet, hogy az összes izraeli egy emberként összegyűlik, egy nagyon nagy összefogást látunk, 400 ezer fős sereg gyűlik össze. A Bírák könyvében Otniél óta, a könyv elején lévő fejezet, a harmadik fejezet óta nem volt ilyen példa. Nem gyűlt össze ilyen mértékben Izrael, nem fogott össze igazából egyetlen külső ellenség ellen sem. Most viszont, amikor a sajátjai ellen harcol, hihetetlen nagy az összefogás, és ez nagyon megdöbbentő. Mi lehet ennek a motivációja? Hogy történhet egy ilyen dolog? Sajnos látjuk a történetből, hogy nem arról van szó, hogy Isten azt mondta, hogy gyertek és csináljátok ezt, és fogjatok össze egy ügy érdekében. Nem arról olvasunk, hogy van egy Istentől elhívott vezető, egy olyan megáldott bíra, akit az Isten lelke vezet, és ő hívja harcba a népet, hanem egy olyan lévita esete és hangja az, ami valamilyen módon megteremti ezt az egységet és az ő általa tett dolgok, aki eléggé, hát hogy mondjam, vitatható módon van Istennel, és egyáltalán eléggé vitatható az, hogy ő milyen indítékokból és hogyan cselekszik. Nagyon beszédes a lévita beszámolója ebben a történetben. Valaki összeolvassa a 19. fejezettel, akkor egészen világos az, hogy ahogyan ő elmondja a történteket, az picit máshogy van, mint ahogy a valóságban az történt. Azt mondja először is, hogy Gibea emberei tettek vele rosszat, miközben nem az egész város volt, hanem néhány gonosz ember, olvassuk a 19. fejezetben. Meg akartak ölni, mondja, ami nem teljesen így volt, erőszakoskodni akartak vele, ami természetesen ugyanúgy helytelen, de ez is egy torzítás. Az pedig, hogy az ő fásod feleségét, ágyasát tulajdonképpen ő áldozta be, vagy engedte, hogy ez történjék, arról szó sem esik, és a beszámoló alapján úgy lehet látni, hogy hát ez az ember teljesen ártatlan. Vele ez a dolog csak megtörtént. és mindenképpen bosszút kell állni ezért a dologért. Ha egybeolvassuk még egyszer, mondom, a 19. fejezettel, akkor még ott lehet a fejünkben annak a visszhangja, hogy tényleg ezek a gibeai férfiak milyen gonosztevőek voltak, és milyen rettenetes dolgot hajtottak végre, de ennek a lévitának a magatartása, ez lehet, hogy valamennyivel kifinomultabb, de egyáltalán nem jobb, mint az embereké, akik megölték a feleségét. Ebben a helyzetben tehát úgy tűnik, hogy ez az ember egy nagyon fontos mozgatórugója, és ez a történés ennek az eseménynek. Izrael egységes, és egy emberként elkötelezi magát, hogy hadsereget állít fel, és Gibea városa ellen vonul, megadják nekik azt, amit megérdemelnek. Látható tehát, hogy mennyire egészen döbbenetes ez az egység, és hogy egy olyan dolog miatt történik, aminek a részletei nem is teljesen ismertek. Talán sodorja őket az indulat, az ellenszenvés, egyszerűen elvakulnak ebben a helyzetben. Minden esetre először embereket küldenek a benyáminiakhoz, hogy adják ki az elkövetőket, és tisztítsák meg Izraelt a gonosztól. Ez azonban még több problémát fog okozni, mint amennyit megold. A benyáminitak nem hallgatnak erre a küldöttre, hanem Gibeában egyesülnek, hogy harcoljanak az izraeliek ellen. Mi történt tehát? Kialakul két tábor, egy konfliktus, ami bekeményedik, az izraeli sereg, és ott vannak a benyáminiek. A történet fordulópontja lehetett volna, hogyha kiszolgáltatják ezeket a bűnös embereket az izraelieknek. Vajon miért nem adja át a törzs egyszerűen azokat a bűnösöket az igazságszolgáltatásnak, akik megérdemelték volna az igazságszolgáltatás ilyen formáját akár? Nagyon sokfajta bálványról olvasunk a Bírák könyvében, meg a Szentírásban máshol is, és vannak olyan bálványok, amelyeknek van neve, mint például Baál, akinek van személyneve, termékenység istenként, és vannak olyan bálványok, amelyeknek nincsen neve, csak a tevékenységüket és a hatásukat látjuk. Hát ebben a történetben egy ilyen bálvánnyal van dolgunk. Ez az a bálvány, ami leginkább tudja az emberi közösségeket rombolni. A vérünk bálványa. Amikor valaki a saját családját, a saját bármilyen közösségét felemeli egészségtelen módon mások felé. Kritika nélkül fogadja el, hogy hát a mi kutyánk kölyke, erre magyarul így mondjuk, és onnantól fogva akármit tett, megvédjük. És még azt is gondolhatod elsőre, hogy hát ez amúgy vagány, nem? Tehát, hogy na, összetartás, nagyon fontos egy ilyen szétesett világban. Nyilván nem arról van szó, hogy egy egészséges családi lojalitás ne legyen az emberben, vagy ne legyen akár egy egészséges hazaszeretet. Ez nem erről szól. Ez az állapot, ez az az állapot, amikor az ember teljesen elvakult, és egy ember isteníti vagy megkérdőjelezhetetlenné teszi minden körülmények között azt, amit képvisel, akár a családja, egy közösség, vagy akár egy nemzet, függetlenül attól, hogy ez a dolog helyes vagy helytelen. A gibeaiak nyilvánvaló módon megsértettek minden erkölcsi normát, a benyáminiek mégis összezárnak egy pillanat alatt, és nem engedik, hogy a kívülállók megtámadják őket ilyen módon, hanem állnak a rendes támadás elé. Drága testvérek, amikor ilyen módon a vérünket, vagy bármilyen közösségi érdeket, vagy köteléket Isten rendje fölé helyezzük, az bizony bálvány. Úgy látjuk, hogy ebben a történetben a benyaminitáknak ez a hamis büszkesége az a szikra, ami berobbantja ezt a helyzetet, és nem más történik, mint kitör egy polgárháború. Elszabadul a pusztítás áradata. A 19-20. Versekben kezdődik ennek a leírása, és elsőre úgy tűnik, tovább lépve, hogy a benyaminiták hát legalábbis nyerni fognak, vagy legalábbis nagyon sok ideig fog tartani ez a háború, mert helyzeti előnyben vannak. A hegyekben élnek, és az ő harcmodoruk az kedvez annak, hogy ez a dolog hosszú ideig elhúzódjon. A védekező taktikát a hegyekben ugyanis jól lehet érvényesíteni. Bár az izraeliek számbeli fölényben vannak, de ezekben a hegyi helyzetekben ugye nem lehet egyszerre sok embert hát elejteni. Nem is csoda, hogy az első két alkalommal sikeresen visszaverik a az izraeli seregeket. Nyilvánvaló, hogy itt nem a számbeli fölény fog segíteni, hanem valamilyen csel, kell valami stratégia. Ezzel kerekednek felül az izraeliták, 42-től 47. versikig olvassuk, hogy milyen módon csalják el a sereget a Gibától, és akkor utána oda mennek, és lemészárolják a várost. Azután pedig azt látjuk, hogy több benyámini várost is kiírtanak, és ez már itt nem valamilyen fajta igazságszolgáltatásról szól, hanem legyünk őszinték, ez már nem háború, ez népirtás. Az, amikor komplett városokat pusztítanak el. Ha igazságot akartak volna szolgáltatni, valóban elővették volna azokat az embereket, de ez már jóval túl van mindenen. És hogy az ember ezt így olvassa, elszörnyűködik, és azt gondolja, remélem, ez a fajta barbárság ott maradt az ókorban. Aztán veszünk egy nagy levegőt, sóhajtunk, és rájövünk, hogy ez sajnos nincs így. Mert nyilván nem arra van ma sem szükségünk, hogy elkezdjünk szörnyűködni, meg ítélkezni, hogy hogy lehetek ezek az emberek ilyen gonoszok és sötétek, hanem megpróbáljuk megérteni, hogy van-e valami olyan dolog, ami őket mozgatta, ami akár bennünket is fenyeget, vagy a mi világunkban is jelen van, és hogyan lehet ezzel felvenni a harcot. Nem tudunk részletesen belemenni ebbe most, de úgy tűnik, mintha a benyáminiak lemészárlását valami olyan keserűség és bosszúvágy vezette volna, ami nem feltétlenül személyes kérdésekhez kapcsolódott, hanem jóval, jóval mélyebbről jött. Nem tudom, voltatok-e már olyan helyzetben, amikor valaki mondjuk túlreagált valamit, vagy bosszút állt, akár rajtad, vagy láttad ezt, és nyilvánvaló volt, hogy annak a mértéke az nem azonos azzal, mint amit elkövetett valaki, és ezt lehetett tudni, hogy ez nem erről szólt csupán, ez felgyülem lett, és egyszer csak robbant egy óriásit. Igen, ez nem más, mint a keserűségnek a műve. A keserűség gyökeréből ugyanis bosszú virágzik. Utólag tehát nem lehetett volna semmilyen módon ennek hatát szabni, ennek a rombolásnak, ha csak időben nem történik megbocsátás és megbékélés. Így lépjünk át a második pontba, és keressük azt, hogy hogyan is lehet megtalálni a megbékélés útját. Megállít bennünket az ige, és azt kell látnunk, hogy mindannyiunknak dolgunk van azzal, hogy a bűn, amivel küzdünk egyénileg és közösségileg, abból bántások és sértések származnak, és egymást is sajnos folyamatosan tudjuk bántani. És a bántásokból következő meg nem bocsátás hozadéka a keserűség, ami ott marad az emberrel. Az Új Szövetség is ismeri ezt, a zsidókhoz írt levél 12. részében mondja Pál, 15. vers: ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűség gyökere fölnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Úgy tűnik, hogy az, hogy valaki bűnben él, vagy hogy a kapcsolataiban ott van az, hogy megakadt, hogy nem rendezett kapcsolatban él Istennel, úgy tűnik az, hogy valaki megbocsát, vagy meg nem bocsát, az nem a magánügy, hanem minden közösségben összeadódik és terjed. Nem tudom, hogy van-e kertetek, vagy mennyire szoktatok kertészkedni, és én nem vagyok egy óriási nagy kertész, de azért gyerekkoromban sok ilyen dolgot kellett otthon csinálnunk, és megtanultam a nagymamámtól, hogy többféle gaz van. Nem megyek a biológiai részébe bele, csak annyi, hogy nem tudom a fajtát sem megmondani, de vannak azok a gyomnövények, amelyek nem olyanok, hogy így lefele megy a gyökerük, és kihúzod, és így rendben van, hanem a talaj alatt így szétterjednek. Lehúzod a tetejét, ami zöld, meg egy kis gyökérrészt, és megnyugodtál, és azt hitted, hogy rendben. Aztán, amikor egyszer mondjuk jó puha a föld, vagy úgy van lehetőséged, és így húzod a gyökerét, és még mindig jön, és még mindig jön, és a növény méretéhez képest sokszoros távolságra is még ott vannak a gyökerek, és mint valami hálózat betölti a talajt, és akkor úgy tűnik, mintha fertőzött lenne az a talaj ilyen értelemben, és ezek a gyomnövények szórják a magjukat, és nagyon-nagyon el tudnak terjedni. Biztos van olyan közülünk, aki meg is tudja nevezni, hogy ezek mik, és pontosan tudja, hogy mennyire bosszantó ezekkel a harc. Valami hasonló a keserűség gyökere, ami fertőz, és nem is látszik kívülről. Sokszor egy ilyen gyomnövény, hát van egy ilyen kis kinövő zöld valami a földből, de nem látod, hogy ez nem tudom hány méterre el van terjedve. És hogyha saját magunkban akár felfedezzük, akkor lehetséges, hogy nem is vágunk bele a kiirtásra, mert azt mondjuk, hogy úgy sincs ez erő. Nem lehet megváltoztatni. Ez ilyen. Fel kell tenni magunknak a kérdést ez alapján, az ige alapján, hogy mi hozhat megbékélést egyéni, vagy nagyobb közösségi, vagy akár társadalmi szinten. Hogyan lehet megbocsátani? Akkor is fel kell tenni ezt a kérdést, ha nyilván egy igehirdetés keretei között nem fogunk tudni a megbocsátás minden dimenziójára kitérni. És akkor is fel kell tennünk Isten jelenlétébe ezt a kérdést, ha nagyon jó válaszaink vannak rá. És ha valaki megkérdezné tőlünk, elmondanánk a megbocsátás 3 lépését, és elmondanánk, hogy hogyan kell egy kereszténynek megbocsátania. Lehet, hogy vannak a múltból jó tapasztalataink, amikor sikerült megbocsátani és túllépni egy dolgon, de nem erre hív bennünket Isten, hanem arra, hogy az itt és mostban őszintén előtte álljunk, és kérjük, hogy mutasson rá mindarra, amire akár magunktól nem látunk rá, és ami mégis keserűséget szül, vagy akár a bosszút táplálja bennünk bárki felé. Az ige, ami előttünk áll, nagyon komolyan megállít minket, és engedjétek meg, hogy most a következő részben egy kis vetítés is legyen, mert szeretnék nektek 2 modellt megmutatni. Először az első képen kérek Ádám, hogy vetítsd is ezt ki, az áll, hogy úgy működünk, hogy gyakorlatilag minden bántásból bántódás lesz, és a bántódásból újabb bántás, ez egy nagyon egyszerű körforgás, ha nem gyógyul az életünk, a szívünk, ha nem történik a megbocsátás, akkor ezeket a köröket futjuk. Nyilván nem oda fogunk bántani, ahol bántódtunk, valószínűleg egy gyengébb felé, vagy egy másik helyen, de ez tud történni. És a másik körforgás, hogy tettesekből áldozatokká válunk, aztán áldozatokból tettesekké, bántanak bennünket, és aztán mi követünk el olyan dolgot, amivel igazságtalanul reagálunk, és ez a két kör tud így forogni az ember életében. Eléggé lehangoló, de ez van. És ezért is fontos látni, mert aki magát hajlamos inkább ilyen kis áldozatként szemlélni, az jó, hogyha egy lépést tesz afelé, hogy hát elfogadja, hogy bizony ő is tud tettesként működni. Na de hogyan tud Isten ebből bennünket kiszabadítani? Szeretnék 2 utat elétek festeni ezen a mai Isten tiszteletem. Az első, és köszönöm, hogy tovább épsz Ádám erre a modellre, ez arról szól, vagy azt mutatja meg, hogy hogy működik a bosszúnak, a keserűségnek a kialakulása úgy, hogyha az evangélium nem éri el a szívünket, és ez nyilván egy leegyszerűsített modell, lehet máshogy is, hogy működünk akkor, hogyha nem tudunk eljutni a megbocsátás és a megbékélés útjáig. A bántásból, amikor bántanak kívülről, nyilván jön egy megbántott állapot, amiben belekerülünk, és idővel emiatt megjelenik egyfajta harag, azért, mert bántottak minket, mert elvettek tőlünk valamit, mert visszaéltek a bizalmunkkal, ez nagyon gyakran egyébként jogos, és valamilyen módon emberi szinten még lehet, hogy igazunk van, és meg is jelenti a saját igazságunk. Igazam van, hogy engem bántottak, és tényleg elvettek tőlem valamit. És hogyha ez nem rendeződik, vagy nem tud megbékélni, akkor a saját igazságom mentén újra bántani fogok valaki mást, és valamilyen módon bosszút fogok állni. Az ennek a folyamatnak ugye a kulcsa, hogy ez a bizonyos saját igazság fog mozgatni. Nagyon sokan azt gondolják, hogy az, aki bosszút áll, azt a harag mozgatja, pedig valójában a saját igazság az, ami igazából mozgat. És picit azt látjuk ebben a történetben is, amit felolvastunk, hogy megvolt a saját igazságuk, ugye a lévitának is ebben a teljesen torz gondolkodásban, ugye, amit Isten törvényétől meg a szövetségtől teljesen idegen volt, mindenkinek meglehetett a saját igazsága, ugye? De ebből csak a bosszú születik meg. És nézzük meg most a második utat, hogy milyen az, amikor belép ebbe a történetbe Isten, és hol van az evangéliumnak az útja, amit nekünk kínál Isten. Megtörténik a bántás ugyanúgy, hiszen ez van az életben. Megbántódunk, mert bántottak minket, és érzékeljük, hogy valami nem jó. Megjelenik bennünk a harag, az, hogy ez nincs így a helyén, És ez az a pont, ahol, hogyha ismerjük az evangéliumot, vagy hogyha valahogy Isten könyörül rajtunk, és meghalljuk, és el tud hozzánk jutni, akkor a saját igazságunk helyett képesek leszünk az Isten igazságára tekinteni. Ez nem azt jelenti, hogy a saját igazságunkat elengedjük, hogy hús, az nem számít, hanem odavisszük Isten elé, és beletesszük az ő kezébe, és valószínűleg az ő igazságának a tenyerébe az fel fog oldódni, vagy valamilyen módon ott lesz nála. A zsoltárok tele vannak ilyen imádságokkal. Amikor megvan a saját igazsága a zsoltárírónak, és a saját szemszöge, de beleteszi mindezt az Isten igazságának a kontextusába. És ennek a fényében az ember, ha elfogadja, hogy létezik egy Isten, aki igazságot szolgáltat, akinek van egy rendje, van egy törvénye erre a világra, ami mindennél fontosabb, akkor Isten nem azt mondja nekünk, hogy bírd ki, vagy mondd, hogy mindegy, vagy gyorsan bocsáss meg, hanem az Isten igazságához való kapcsolatban először is mindaz, ami velünk történt, ami rossz volt, abban megláthatjuk azt, hogy tényleg vétettek ellenünk. Ebben a kapcsolatban az Isten igazságában jelenik meg az, hogy kimondható, hogy vétettek ellenem, és az, amit ellenem tettek, az tényleg nem azért, mert én azt gondolom, hogy az rossz volt, nem csupán azért, hanem mert az Isten rendje szerint is az rossz volt. Ha valaki megalázott, akkor arra nem mondja Isten rögtön, hogy hát sajnálom, de bocsáss meg, hanem először azt erősíti meg bennünk, hogy ennek nem szabadott volna megtörténnie, és nem ez a teremtési rend, és ez nincs rendjén. Viszont ha az Isten igazságával találkozunk, az úgy működik, hogy bennünket is leleplez. Nem mindig ugyanolyan mértékben, de ebben az igazságban meglátjuk, és nem is biztos, hogy ahhoz a helyzethez kapcsolódóan, de saját magunkat nem úgy látjuk, mint egy tévedhetetlen és tökéletes valaki, hanem meglátjuk, hogy de amúgy én magam is egy megtört ember vagyok. És máskor és más helyzetben vétkeztem. A saját igazságunk elvakít, az Isten igazságának a magunkhoz ölelése pedig felszabadít és elvezet a bűnbánatra és a megtérésre. Ez még mindig nem a másik emberről szól, ez a saját lelki út, és lehet, hogy a kettő között hosszabb idő is eltelik, nem 5 perc alatt történik. És amikor bűnbánatra jutunk, megtérésre jutunk, azaz beismerjük Isten előtt a saját elveszettségünket, és az Istenre szorultságunkat, és a megtörtségünket, ebben az Istenhez fordulásban megélhető a fájdalom. Mert az, aki csak haragszik, az nem jut el a fájdalom megéléséig. A fájdalom megélése pedig igazából csak ebben az Isten megtartó karjába lehetséges. Sokszor azért nem engedjük közel magunkhoz a fájdalmat, mert elviselhetetlen. De vigasztalást csak akkor élhetünk át, ha előtte átmentünk a fájdalmon. Az az ember, aki fájdalom megélés nélkül akar vigasztalást, az így át akar ulkarani egy pontot. Olyan nincsen. És hogyha ebben a kapcsolatban megérkeztünk, és így járjuk végig az utat Istennel, akkor ezen a ponton születhet meg valahol a megbocsátás, és az abból fakadó bocsánatkérés, hogyha a saját részünkben van ilyen, értitek? És ezt követi a megbékélés, mikor mindezt már Istenre tudom bízni, és ő állítja bennem helyre azt a rendet, amit ő akar, és ebből születik meg a reménység, hogy ő velem lesz, és ha legközelebb is bántás ér, akkor ő végig fog vezetni ezen az úton engem. Ez egy jóval összetettebb út, és lehet, hogy bizonyos részeit nem érted, vagy máshogy gondolod, ne akadj fenn ezen, hanem kérlek, hogy halld meg, hogyha a lélek valamin keresztül, valamire mutat ezen keresztül a számodra. Hol van az a pont, ahol megakadsz? Hol van az a pont, amiben nem tudod átengedni magadat, és emiatt nem születik meg megbékélés? Nyilván ezt az utat számunkra Isten Krisztusban nyitja meg. Az Isten igazsága, amikor felragyog, akkor ott felragyog az is a számunkra, hogy de a legigazságtalanabb módon Krisztus odaadta magát értünk, hogy mi megbékélhessünk az Istennel. Ez az, ami igazán megrendíti az embert egy ilyen történetben. Ennek a fényében hogy látjuk saját magunkat, a környezetünket, a családunkat. Mert azt mondhatjuk, hogy oké, itt van ez a bibliai történet, ez a szörnyű háború, és olyan, mintha a világ nem javult volna. De hát miért is javult volna, hiszen a bűn ugyanúgy ott van az emberekben. Az ember nem lett jobb, csak egy kicsit civilizáltabb. Amire ma szükségünk van, hogy Isten elé állva könyörögjünk, és keressük a megbocsátás és a megbékélés lépéseit, és tanuljunk meg könyörögni nem csak magunkért, de a családjainkért, a környezetünkért, a teremtett világért, és a nemzetünkért is. Befejezésül hadd hívjalak benneteket egy különös témában is imádságra. Azon gondolkoztam, hogy hogyan lehet a gyülekezet így választások előtt 6 héttel. Kiküldtünk egy levelet még valamikor ősszel, hogy így hogyan készüljünk erre az időszakra, imádsággal, józansággal. És azon gondolkoztam, látva azt az iszonyatos feszültséget és sok-sok gyűlöletet, ami körülvesz minket, hogy mi lesz itt április 13-án reggel. Valaki nagyon boldog lesz, valaki még nagyon szomorú, de egy biztos, aznap reggelre a lövészárkok nem fognak betemetődni. És itt fogunk maradni egy olyan helyen, ahol a gyűlölet talán még erősebb lesz majd, és ki tudja, hogy mi fog utána következni. Ezért én arra hívlak benneteket ennek a történetnek a fényében, és a saját szívünk ismeretében, és az evangélium ismeretében, hogy kezdjünk el tudatosan imádkozni és könyörögni azért, hogy Isten temesse be a lövészárkokat. És tudom, hogy ez emberileg lehetetlen és elképzelhetetlen. De bennünket, keresztényeket Isten erre hív, hogy a megbocsátás, a megbékélés emberei legyünk. Ehhez viszont saját magunknak kell bejárni azt az utat, hogy Isten megítélhessen és helyreállíthasson bennünket. És ne álljunk meg csupán ott, hogy oké, akkor én jól leszek Istennel, hanem hadd legyünk olyan emberek, akik áldások a világ számára és a nemzetük számára úgy, hogy a béketeremtésnek az eszközei. Legyen így. Ámen. Gyertek, most imádkozzunk. Csak eléd jövünk, Urunk, és kérünk téged, hogy a te lelked által mutasd meg azt, hogy miben kell gyógyulnunk, és hol akarsz hívni bennünket változásra, megtérésre. Munkálkodj így, Urunk, bennünk, és hozd el az igazi megbocsátást és megbékélést. Különösen kérünk azokért, akik hosszú évek óta küzdenek akár azzal, hogy dolgokban nem tudnak megbékélni. Hiszük, Urunk, hogy te látod ezeket a területeket, és hogy be akarsz lépni, és cselekszel, és munkálkodsz. Jöjj hát, és állíts helyre minket. Jöjj hát, és taníts minket arra, mit jelent testvérnek lenni. Hozzád térjünk most azokból a bálványainkból, amelyeknek lehet, hogy nincs nevük, de ott munkálnak bennünk, hamis lojalitásból, vagy büszkeségből. És kérünk, tegyél bennünket a megbékélés embereivé mindenféle szinten. Így segíts most együtt imádkozni és együtt énekelni ezt az éneket, amely elmagadhoz hívsz bennünket. Ámen.
Gyertek, imádkozzunk! Magasztalunk téged, mennyi atyánk! Köszönjük, hogy ismét nagybőjtelen várhatjuk húsvétot. Hálásak vagyunk, atyánk, hogy ma is valszalad hozzánk. Köszönjük a gyülekezetünket, a közösséget, amit te adsz nekünk. Mennyi atyánk, elét hozzuk a szomorúságát a mai szakasznak, hogy testvér testvérre nem támad, egyik a másikra lesben áll. Kérünk, adj bölcsességet, hogy először téged kérdezzünk, merre szeretnél vezetni bennünket, és ne csak utólag menjünk sírva, amikor már nagy a veszedelem. Kérünk, vezess bennünket nagybőjben, hogy mit szeretnél, hogy meglássunk személyesen és közösségként ezen a húsvéton. Kérünk a betegekért, hogy adj szabadulást és gyógyulást. Kérünk vezest egyházi és világi vezetőinket. Kérünk hozz békességet a világra, és kérünk a teremtett világért. Úr Jézus, köszönjük, hogy te húsvét után békességgel köszöntetted a tanítványokat, és kérünk, hogy hadd lehessen ez a békesség bennünk, és hadd adhassuk ezt tovább, és hadd lehessen a te jó illatod körülöttünk. Amen. Mondjuk el együtt a mi atyánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.